Az oroszlán a rókabőrben. Csapás csapásra jő ellened, öreg hadvezér. Hadseregeid átpártolnak az ellenhez, barátaid elhagynak egyenként. Gyermekeid elárulnak, váraidat feladják karcsapás nélkül. Szövetségeseid ellened fordítják a fegyvert, s a jó vont csövekből, miket magad hozattál francia gyárakból. Janina falairól lövöldözik le a szulióták albán őreidet. Ó, a szulióták, mint tudnak ők harcolni. Ha most is melletted emelnék a kardot, hogy hullana soronként az ellen? Éppen úgy hullanak most a te hadaid. Két testvér vezeti őket, egy leány és egy férfi. A férfi neve Kleón, a leány neve Artemis. Valahányszor a nevet meghallod, mintha mindig kést ütnének szívedbe. Mert a leány volt az, kit szerelmednek feláldozni vágytál. Mert ez volt az, kivel nőd megszökött, s mert a nevet sohasem hallod annélkül, hogy legvitézebb hadait, vesztét ne hallanád. Mint az üldöklő, Ázrael angyal jár ő hadriadal közepett, fehér zászlóját hordva a golyók záporában, s egy sem találja őt. Szemed láttára üti fel bástyáidon a győztes lobogót, s neked még csak arra sincs erőd, hogy óhajtani tudnád elestét, sőt, ahol őt látod jönni elől, megtiltod az ágyúzást, és nem engedsz felé jelülni. Közelg a vész Janina ellen minden oldalról. Ki kell ürítened a serleget, tepelenti egész a sepreig, egész az utolsó keserű cseppig, és végre, végre mégis a szerály előtt fogsz állni, ezüst állvány. Egy éjszaka megütik a dobot Janina hét kapuja előtt, s a Litanidza magasából kilőtt bomba éppen a város piacán pattanik széllyel. Fel-fel albánok, akiben még harci vér van, a hét kapunak ágyukat feszített az ellen. Ali tomboló paripáján ül kezében jó csatakardja, mely sok vészbe beleszólt már. Akárhányszor állt már úgy Ali, hogy nem volt egyebe annál az egy kardnál, s azzal visszaszerze mindent. Egy perc alatt rendben áll védő serege, megnézi az ellen csatarendjét, és mosolyra vonul el arca. Kaskó Bejajámbor vezér mészárszékre hozta seregeit, egy óra alatt semmivé teszi őt Ali, hogy hírmondó sem megy vissza belőle. Csataterve méltó az agvezérhez. Akárki lássa, azt fogja mondani, nincs menekülés az ellenfélnek. Csak ti értek, és mégis-mégis el kell neki veszni. Az első lövésre, mielőtt kardját kihúzta volna, hadserege megadja magát az ellenfélnek, ha csak egyszer kilőtték volna fegyvereiket, ővé a diadal, de ne, a sereg meghódolt, s a jól elrejtett tűztelepek ágyúit saját maga ellen fordítják vissza. Mindennek vége, csak 700 albán lovas maradt meg Alival, a többi áttért vagy elhagyta fogni magát. Az ősz oroszlán megcsóválja kardját feje fölött, széttekintve maroknyi csoportján, ért szóval kiált hozzájuk. Lássátok meghalni Alit, és azzal kinyargal Janina piacára a 700 lovas kíséri híve. Az ellen valamennyi kapuntódul a városba már, de a piac elzárja az egyik városrészt a másiktól, s a diadal ittas csapatok ott gonosz aratókra találnak, ki körül rakták magukat spanyol sorompókkal, s végig kartácsolnak a hosszú szűk utcákon az utolsó 12 ágyúval, mert Ali basa némái kezelnek, hű jelképei a halálnak. Ali basa megveti lábát Janina közepén. Csak 700 embere van és 12 kerekes lövege, ellenfelének 20 000 embere és 200 ágyúja, s Kaskó meg mégis minden tudományával sem képes Alit elhajtani Janina piacáról. S midőn a város egyik felét már bírja, a másik felét nem tudja elfoglalni. Ha ökörre kerülnének, egy kezével lesújtaná a vén hadastyánt, de nem tud hozzáférni. Ahhoz ész kell, nem erő. Ekkor az ostromló meggyújtatá körülle a várost. De Ali nem mozdult meg helyéből, s a szél Kaskó bejellem vitte a lángot, ki már saját magát kezdé kiszorítva látni, midőn a két szuliót, a testvér Kleón és Artemis, csapatjaik élére álltak, és neki indulának vakmerőn a vérpiacnak. Tepelenti megismeri a leányt fehér zászlójáról, amint a széles, középutcán tömött csapatjával. Ő maga legelől közeledett felé. Négy ágyú volt nekik szegezve, töltve láncos golyókkal és tört üveggel. Ali elborult arccal néze eléjük, azzal hüvejébe taszítá kardját, csinte a tüzéreknek, hogy csatolják fel ágyúikat, fogják a lovakat elé, és meneküljenek a várba. Egyet sem lövetett rájuk. Amint Ali hátat fordított, vérszemet kapott egyszerre az ostromló had. Minden utcán rohantak futó csapatja után, s midőn Ali a hídra ért, a szipáhik és timarióták, mint két raj egymással összekeveredve, éppen a hídfőhöz jutottak, s diadal ordítással tolultak utána. A hídon elkezdődött a harc. Ember-ember ellen küzdött, csak a rövidebb fegyverek buzogány, hanzsár dolgozhattak a tömegben, mely két felől forgott alá a túltömött hídról, mint a hangyák egy vékony nátszáról. 600-nak az albánok közül sikerült a várba menekülhetni, ekkor Ali parancsára lecsapódtak az érckapuk. 100 kívül maradt a hídon, ezeknek el kell leveszni, a túlnyomó tömeg elborítá őket. 10-20 timarióta között harcolt egy-egy albán. A híd rengett a harcalat, s hajladozott a sűrű tömegek súlyától. Ekkor a sáncok két oldalán egyszerre megdördültek az ágyuk, a hídnak voltak szegezve. A harcolóktól ellepett híd cölöpei keresztül kasul törve dűltek ki, s a híd albán és török harcosokkal együtt leszakadt a mély árokba. Alant hegyes karók voltak a mély víz alá rejtve, s a parton maradt ostromlók elborzadva vevék észre, hogy a vízbe omlott tömeg közül senki sem jön fel a víz színére, hanem a víz kezd lassanként veresebb, veresebb lenni, végre egészen vérpiros, amint a holtak vére megfesti. S át ellenben a bezárt kapu állt előttük. Ó, Tepelentit nem úgy könnyű megfogni, mint ti gondoljátok. Mindenütt győztetek egészen az utolsó pontig. Ez már az utolsó, és mégsem győztetek semmit, mert az utolsót nem bírjátok. A vár megközelíthetetlen, sáncai a tó közepébe vannak építve, s azokból a sötét négyszegletű lyukakból 60 fontos ágyuk seprik végig a víz színét, hajóval meg nem közelítitek azt. A száraz felől 100 ágyú védi a bástyákat, kibírna áthatolni a hármas árkon. Alit meg nem fogjátok ott. 6 készlete elesége végtelen időkre elég, s hogy megmutassa, mennyire el van számva, az ostrom első hetében kőműveseket állított a vár egyetlen kapujához, s befalasztatá azt magára. Már most nincs többi a váron ajtó, még csak megszökni sem lehet belőle. Tehát ő ott fog maradni, befalazva, mint egy sírboltban, elevenen eltemetve. Onnan csak az égbe vagy a pokolba van még útja. A száraz felőli kiárást a szulióták őrzik, még ha röpülni tudna is, nem menekülhetne előlük. A hadjárat be van fejezve, győztes Kaskó bej beiktatja magát, mint Janina vasája. Egész Epirus meghódol, és megtagadja a bukott vezért. Sztambulban hálakönyörgéseket tartanak az Edzsub mecsetben, és a Szófia templomban a kivívott győzelemért, melyet ágyuk dörgése közt hirdetnek ki a csauszok a köztereken. S Európa minden hírlapjai bámulva hirdetik, hogy a hatalmas retteget kalandor a 79 évig mindig győztes hadvezér, a magasan nőtt pártfőnök, ki már kétségbe kezdé hozni, hogy ki az úr Törökországban, a szultán-e vagy ő, ki Napóleonnak szövetségese volt, kinek néhány hó előtt még Anglia 30 000 tallér értékű arany étasztalt küldött ajándékba, kinek kincshalmaza több, mint valamennyi keleti podesztáé, egyszerre semmi vélet letöretett várába bezáratott. Most már csak az van hátra, hogy meghalljon. Ez is bekövetkezik nem sokára. Egy éjszaka két merész albán lovak hosszú köteleken alábocsátkozik a sáncokról, és egy fenyő darabon kiúsznak a Záheruzi tó felől, s még azon éjjel fölkeresik Gaskóbejt. Tepelenti Ali meghalt. Ezt az örömhírt mondják legelőször a bejnek. Meghalt bánatában, meghalt szégyenében. Talán mérget is vett. Holnap a 3 órai ramazát után fogják a várban eltemetni. Halál előtt összehívatá alvezére is megesküdteti őket, hogy a várat az utolsó leheletig, az utolsó emberig védeni fogják. Kincsei a vörös toronyba vannak lerakva, több mint 30 millió piaszter. Azokat rájuk hagyta mind. De mit ér azoknak e tömérdek kincs, ha nem mehetnek ki vele abból a fészekből? Meg nem adhatják magukat, mert Ali minden török szentekre megesküdtette őket, hogy védni fogják halála után is a várat, de a legénység más értelemben van, az örömest menekülne a várból, ha bűnbocsánatról biztosítanák. Kaskóbejnek csak ki kell nyújtania a kezét, hogy Janina várát, a bevehetetlent, 200 ágyúval és roppant kincseivel martalékul vegye. Korán reggel ott lebegett a szürke holdatlan zászló, Janina veres tornyán a haláljele, s a víz felőli lövegek. 33-at lőttek. A vízhangzó hegyeknek hirdetve, hogy Tepelenti Ali meghalt. A váron belül hallatszott a posztóval bevont dobok tompa robogása, és ki lehet-e venni az imámok halott énekét. Gaskóbej és táborkara a Litanidza tetejéről nézte a basa temetését. Egy figyelő torony obszervatórium állt a tetőn, melynek erkélyéről az udvarra lehet-e látni, s a pompás teleszkópiumok, miket a szultán Bécsből kapott, hatalmas szolgálatokat tettek a nézőknek. Azokon keresztül mindent a legjobban ki lehet-e venni, ami a vár udvaron történik. Kivált egy távcső oly közel hozta a tárgyakat, hogy az imámok kezében kitárva állott Alkoránból a kezdő versek talik betűit el lehet-e olvasni. Közepett egyszerű ravatalon ott feküdt Ali basa. Valóban ő maga volt az, akárki nézze, bár ő maga fekszik ott meghalva, hidegen, mozdulatlanul. Vezérei könnyezve állnak körülötte, s szolgái, akik elmennek mellette, lehajolnak kezeit megcsókolni. Künn a városban megtudták a szulióták Ali halálát, s üdvözletül egy bombát lőttek be a várba. Azonban a bomba kanóca rövid volt, s az még a levegőben szétpattant. Az obszervatóriumból jól láthaták, mint rebbent meg az udvaron álló tömeg a fejeik felett szétpattanó bomba dörgésétől, s mint pillantálnak fel valamennyien azon kis gömbölyű felhőre. Csak a középen fekvő halott maradt hidegen nyugodtan. Őt nem rendíté meg többé a szétszakadó bomba dördülete. Az imámok felveszik őt vállaikra, és a gyász ének zengése mellett a dobok halk ronogása közt elviszik őt nyitott sírjáig. Bizonyára a sír megvan ásva. A mozlem halottat nem teszik koporsóba, hanem sírját deszkázzák ki félig, hogy a halál angyalainak helyük legyen őt fölültetni, midőn eljönnek tetteiről számot kérni. Bizonyára Ali Tepelentit letevék a sírba. Várőrség hármat lőtt fegyvereiből, az imánok énekeltek három verset, aztán előjöttek a kapások, és ráhányták a földet a halottra. Egy nagy márványkő lapáltott, azzal lenyomtatták a sírt, két turbános sírkövet állítva fejétől lábától. Bizonyára eltemették Alit. Időn az imámok, a vezérek eltávoztak a befedett sírtól, Kaskóbej a litanidza tetején magához hivatá az obszervatórium műreit, és ezt parancsolá nekik. Ahová most látcső szegezve van, reggeltől estig ott álljon egy ember, kit negyed óránként fölváltson más, és soha a sírkövet szeme elől el ne bocsássa. Éjszaka, amidől lemegy a hold, minden 5 percben egy világító röppentyűt kell kilőni, hogy a vigyázók láthassák a sírkövet, és soha szem elől ne bocsássák azt, hogy őt minden órában tudósítsák. Olyan, Kaskóbej attól fél, hogy az öreg 79 éves Ali még föltámadhat sírjából, s leemeli halott kezével magáról azt a nehéz márványlapot. Vannak emberek, akikről nem lehet elhinni, hogy meghaltak, és ha el vannak temetve, még akkor is félnek tőlük. Késő estig minden órában jött a tudósítás Kaskóbejhez, hogy a sír változatlanul maradt, és egész éjjel nem jut hozzá senki. Bizonyára meghalt Tepelenti. Tökéletesen meghalt. Másnap korán reggel különös dolgot meséltek Kaskóbej. A Topidzsik kaszárnyájában, hol a kerekes ágyuk állottak, egy dobos legény, amint maga mellé letette a dobot, és két verőjét a szélére helyezi. Egyszer azt kezdi észrevenni, a két dobütő pálca magától elkezd mozogni a kifeszített bőrön, mintha valami láthatatlan kéz riadót akarna verni. A legénység csodát kiabál, és azt hisz, hogy dzsin van a dobban. Kaskóbej nem hitte a dolgot, míg maga oda nem ment a kaszárnyába, és íme saját szemeivel láthatta, hogy a két dobverő eléggé kivehető mozgással vibrálva ütögeti a dobot előre-hátra rezegtetve rajta, s aprózott pörgés hangját hallatva. Csodálatos dolog ez, mondta a bej, s rögtön hivatá az imámokat, hogy űzzék ki a dzsint azon dobból. Azok rögtön munkához fogtak, hoztak füstölőt és szent könyveket, befüstölék a dobot ortekerő illatokkal, és olvastak rá ördögűző szavakat rikácsoló hangon. Bizonyára, ha ördög van abban a dologban, s annak orra és füle van, meg kell neki szökni az illattól és lármától. Amíg kézben volt a dob, addig nem mozdult a verő. De amit letették a földre, újra kezdte a ma rejtelmes robogást. Az imámok ordítottak rettenetesen. Az obszervatórium főnöke szinte jelen volt a tüneményen. Ő, mint renegált francia, tudományos képzettséggel bírt, s ahelyett a dzsinekről nem volt fogalma. Midőn látná, hogy az imámok éppen nem boldogulnak szellemeikkel, félreszólítá Kaskóbejt, s a fülébe súgá. Én nem tudom, mik azok a ti dzsineitek, és hogy mire való az a nagy lárma és förtelmes bűzölés, hanem azt tudom, hogy ez a dobverés mit jelent a ma láthatatlan kezektől. Nos? Ez azt jelenti, hogy menjünk innen, mert alattunk tűzaknát ásnak, amiatt reszket a föld, és azért vibrálnak a dobverők. Kaskobe elmosolyodott. Neki éppen olyan kevés fogalma volt a tűzaknákról, mint a renegátnak a török boszorkányokról. Milyen babonás vagy te, derék musír, mondá, vállára veregetve a lenézett franciának. Ez nem is sokáig időzött ott, hanem uparkodott mentül hamarabb visszajutni a Litanica tetejére. Mint egy másfél ólai lárma után végre sikerült az imámoknak elkergetni a dzsint. A dob elcsendesült, a kedélyek megnyugodtak, a katonáknak utasításul adatott, hogy egy kardot tegyenek keresztbe az ajtó elé, mert akkor a szellem nem mer többet visszajönni, és azzal megnyugodott mindenki a végzetekben. Átellenben Janina várkapujával az összelőtt híd fejénél állt egy erős kőépület, sáncokkal és karózattal körülvéve, mely most a szulióták kezébe jutott. Ez épületet választá a két görög testvér lakhelyéül. Ők kívánták, hogy legközelebb legyenek Alihoz. Ők nem engedik őt sem lélek, sem madár képében megmenekülni. Nagy ostrom ágyúik a befalazott kapunak vannak szegezve, vagy megadja magát, vagy temetőjét leli a várban. És íme temetőjét lelte az náluk nélkül is. Hiába köszörülték ellene fegyvereiket, a halálkardja gyorsabb volt, hamarabb levágta. Nem ejtették el a csatában, nem verhették szívébe a bosszúállás késeit, nem vihették őszfejét a vérpadra, csendesen kellett neki kimúlni, ágyában fekve háborítatlanul, mint ahogy az igaz emberek szoktak meghalni. Kleón és Artemis kedvetlenül ülnek a váracs teremében egy pislamécs lobogásánál. A leány elfeledé pikkely páncélát leülteni, és összefont karokkal jár a teremben fels alá. Semmi női vonás nincsen arcán, oly hideg az, mint egy szobor képe. Tehát meghalt, tehát meghalt. A mondatot ismétli, ismétli egyre magában, és elmerengeni látszik fölötte. Meghalt, Ali, és nem az én kezem által. Kleón feltűnőleg hasonlít testvéréhez, és ifjú arca még alig különbözik a lányétól, de szemeiben egészen más nemű láng lobog. Sokkal félelmesebb annak arca sötét gondolatokkal teljes, az övé nyílt és szabad, tele rajongó reménnyel. Győzelmem díját veszítém el, hogy Ali meghalt, szólt az ifjú felsóhajtva. A vén róka megszökött vasam elől a pokolba. Oda is utána mennék, ha lehetne, hogy megragadjam ősz szakállát, melyet testvéreim vérében füröztött. Íme itt van ősz szakállam, szólt egy pillanatban egy hang a terem mélyéből, csak két testvér előtt. Ott állt tepelenti Ali. Elborzadva vetének magukra keresztet az ifjú testvérek, s a borzalom a földhöz szegzé lábaikat, s tagjaik megmerevettek, amint a felhíd kísértet, ugyanazon szürke ruhában, melyben két nappal elébb eltemették, ott állt meg szemeik előtt. Azzal tenyerébe csattantott a rém, s a terem minden szögleteiből rejtek ajtók pattantak fel, s állik felfegyverzett albánok ugráltak be a terembe, s mielőtt a két testvér fegyvereihez nyúlhatott volna, megragadták őket, és egymáshoz kötözték. Ez pedig valóban tepelenti Ali volt, aki előttük állt. Eltevék őt a föld alá. Bizonyára őt tevék el, de a föld alatt ismerős utai voltak Alinak. És az egész temetési látványt ő maga rendezi el, és sírja fenekéről a föld alatti utakon át kijött. És midőn legnagyobb volt az öröm és megnyugvás a megszálló seregben, akkor ütött rajta. Egy szilárdul épült alagút vezetett ki a sánc árok vize alatt a várból, s annak kijárásai a híd fő váracsába nyíltak. A benne levőket úgy lepte ott Ali, hogy egy lövést nem tehettek ellene, álmaikban lefegyverezve nyomadtak el a szulióták. Fel-fel, Gaskó bej, fel, Mohamedaga, lóra kapitányok, fogd kardodat, Pehliván basa. Itt a veszedelem, rossz éjszaka ez az alvásra. Ki akar aludni? Egyszerre rettentő csattanás rázza meg a földet, mintha sarkaiból fordult volna ki a világ, és a napvilágnál fényesebb láng között, mely a csillagok így látszik fölcsapni, egész kerekes ágyuk látszanak repülni. A Topidzsi kaszárnyája légbe vettetett, a minarék lehullanak a rémítő rázkódástól, körös körül halomba omlott minden ház. Egy perc alatt a félváros rommá van döntve, és a másik percben égő gerendák és szétszaggatott véres tetemek zápora hull vissza a romokra, a vérrel és üszöggel fertőzött égből. Ali basa, így adja tudtotokra, hogy föltámadott. Föld alá ment, és most a föld alól kezdi a harcot. Kinek van kedve őt meglátni? Gaskó bej, az óriás tetem félig öltözetlenül, ahogy ágyából kiugrott, rohan vigyik az utcán, s annyira megzavarodott, hogy saját maga után kérdezősködik. Felriadt katonák rémülettől megőrülve futkosnak össze-vissza, zavargó kiáltozással, ki fegyverét, ki lovát nem találja, s hangzik fejeik fölött a rémkiáltás, Ali, Ali! Rettentőbb a mennydörgésnél, mely tüzet szór rájuk az égből. Ott jön az eltemetett basa fehér lovon, fehér szakállal, ki akar szemébe nézni? A bomlott tömeg százával hull az albánok kart csapásai alatt. A vér patakban foly Janina utcáin, s Ali basa holt az eltemetett vezér, halálfélelmet önt a küzdők szívébe. Nincs, aki ellene tudjon állni. Csak Pehliván az erős küzdő képes még meggátolni, hogy a roppant ostromló had a maroknyi Arnót néptől szétneveressék. Kívül a városon összegyűjti a futókat, s még Ali fegyveresei benne a városban mészárolnak, ő hirtelen minden kapun pihent, rendezett csapatokkal nyomul elő, s megállítja a vén vezér győzelmét. Hiszen elég is volt. 3000-en feküsznek halva az ostromlók közül, és az ágyuk elrontva, légbe vetve mind a szuliót a csapat vezéreivel együtt elfogva. Ilyen munkát végzett Ali feltámadása éjszakáján. Ideje, hogy visszavonuljon. Pehliván elfoglalta újra a várost, sadait fölállítá a piacon, s nem üldözé tovább Alit. Gaskó bej haraggal támad rá. Miért nem üldözöd őt váráig? Alit üldözni nem jó, hagyd őt futni, ha futni akar. Gaskó bej erre nagy haraggal ragadá ki a kardot Pehliván kezéből, mert saját kardját elhagyta valahol, s maga mellé vevén a szipáhik dandárját űzni kezdi a távozó ellenfelet. Ali egész nyugalommal halad vára felé, mintha nem is törődnék az utána rohanókkal, pedig azok számra hat annyian vannak, mint az övéi. Mint ön oly közel ér hozzá Gaskó bej, hogy szavát meghallhatja, visszakiált rá Tepelenti. Rossz helyen jársz, derék bej, ez a föld az enyém, s ami alatta van, az is az enyém, és te azt nem tudod. Szóból természetesen, hogy semmit sem érted Gaskó bej mindaddig, míg alintésére egy röppentyűt lövének fel a magasba, mely jeladásra várbeliek egyszerre meggyújták mindazon tűzaknákat, melyek a város utcai hosszában voltak ásva. Még a boldog időkben készíteti azokat Tepelenti. Vízvezetőket furatván, s egyúttal oly magasra építetve azoknak boltozatait, hogy lőporral is meg lehessen tölteni. Saját csapatait mind a hídfőhöz vonta össze, s midőn egyszerre, amilyen hosszú volt az utca, végigrepett, s a kárhozatos lobbamás égbe haigált az üldöző csoportokat, ő gyönyörködve nézte a várac magasából a romlást, s utolsó volt, ki az alagút rejt ajtaján eltávozott. A jajkiáltás még sokáig áthallatszott a várba. Az ostromló seregnek egy harmada elveszett az éjszakán. A többi elhagyta a pokolra épített várost, és kívül a mezőkön, és a magas litanicán foglalt helyet. Feljövő nap iszonyú látványt mutatott. Janina városa nem volt többé. A szép magas házak, a kúpos mecsetek, karcsúfehér minárék, roppant kaszárnyák. Mindezek helyett csak egy halomra gyűlt alaktalan tömeg látszott, itt-ott feketén a lobbanás lángjától. Összetört gerendák, széttépett tetemek, miket feketére perzselten elhaigált az iszonyú pukkanás, hevertek a romok között. S a bástya oldalából egy csatorna nyílásán szomorún csorgott alá a tóba valami sötét vörös patak, amint az a romok közül innen-onnan kiszivárgott. Szegény gyermekek, mi csendesen alszanak, így szólt Ali. A vörös torony rejtekében feküdt egymás mellett a két szuliótta testvér. Artemis és Kleón aludtak egymást átölelve, és nem ébredtek fel Ali tekintetétől. Ne költsétek fel őket, szólt Ali a némákhoz fordulva. Hadd aludjanak még. És azzal nézte őket tovább mosolyogva, mint alusznak oly csendesen. Pedig azt se tudják, lesz-e még ez álomból fölébredés. Ali nem költé fel a szendergőket. Háromszor küldött megnézetni, ha nem ébredtek-e még fel, egyszer sem engedte őket háborgatni. Végre az ifjú kezén megcsördült a lánc, s felébredtek rá mind a ketten. Akrokorint utcáin jártam, szólt az ifjú nagy ábrándos szemei végighúzva kezeit, s láttam a Parthenont újra fölépülve. Termopüléknél jártam én, szólt a leány, s ezerenként hullott előttem az ellen. És most a vérpadra fogunk lépni, sóhajt a Kleón halva, mint nyitják börtönük vasajtaját. Légy erős, szólt a leány megszorítva testvére kezét, mi az övéhez volt láncolva. Az eunuch némák körülfogták őket, s oda vezeték Ali basa elé. Még mindig halotti köntösében ült a nyívánon a basa, minden bútora hamuszínű lepellel volt behúzva, és semmi arany, semmi csillogó fény nem volt a terembe. A két testvér odaállt elé egymás kezét szorítva. Kedves gyermekeim, szólt a basa érzékeny reszkető hangon. Ne nézzetek egymás szemébe, nézzetek én rám. Azok a szokatlan hangú és értelmi szavakra mindketten rátekintének, s csak most vevék észre, hogy az akvezér búsan csüggetten néz rájuk, és szemei telve vannak könnye. Alinta a némáknak s azok levevék a testvérek kezeiről a láncokat. Íme szabadok vagytok, s mehettek hazátokba, visszamonda Ali. Az ifjú mint egy villanyos ütésre rezzent fele szavakra, s arcát az öröm melege futotta át. Miért örül, szólt Artemis, nem látod, hogy ez szörnyetek gúnyolódik? Csak örömét akarja azáltal növelni, hogy bennünk reményt gerjesszen, és kínosabbá tegye a halált. Mit alakoskodol, vén ördög? Öles meg bennünket gyorsan vagy kínosan, az mindegy, de ne gúnyolj. Tepelendi állítattal emeli szemeit az égre. Lelkem nyitott könyv legyen, ti szabadok vagytok, szabad szulióták, mi ismerjük egymást. Sokat vétettem ellenetek, de ti bosszút álltatok rajtam. Én elégettem falvaitokat, ti váraimat pusztítottátok el érte. Én sarcot vetettem földeitekre, s ti tartományaimat vettétek el tőlem. Neked vőlegényedet ölettem meg, téged elraboltalak szülői házattól, Te legkedvesebb unokám fejét vágattad le, s legkedvesebb nőmet raboltad el. Most egyenlők vagyunk, s egyikünk sem tartozik a másiknak semmivel. Menjetek békességgel. Annyi őszintesség, annyi töredelmes bűnbánó fájdalom volt ez szavaiban Alinak, hogy a haragvó szűz csodálkozó részvédtel kezdte rátekinteni. Te bámulsz arcom változásán, szólt Ali észrevéve szavai hatását Artemis vonásai. Te nem ilyennek láttál engem egykor. Azon Ali nincs többé meghalt, eltemették egy bűnbánót érdepel előtted. Ki múltjának bűneitől borzat, s köntösött szegélyét csókolva kéri bocsánatodat. És valóban Ali térdre roskadt Artemis előtt, hogy ruhája szélét megcsókolhassa, és zokogva hullatál könnyeit a leány lábaira, hogy az önfeledten hajolt le hozzá, s fölemeli. Mégiscsak nő volt, és megszánta azt, aki sír előtte. Halljátok, amit mondok, szólt a basa. Nehogy azt higgyétek, hogy Ali megtévolyodott. Én az éjjel egy tüneményt láttam. Egy szép, magasztos, ragyogó hölgy szállott le hozzám a fényes ég megnyílt közepéből, körülrepkedve szárnyas gyermekarcok sokaságaitól. A hölgy oly nyájas, oly szelíd tekintettel nézele reám, arcáról isteni világ sugárzott, s a föld minden virágai ő felé fordíták kelyheiket, mintha ő volna a nap. És a mennyei hölgy karján egy gyermek ült, de olyan gyermek, kinek tekintetétől az ősz férfi is összeroskad. A gyermek feje körül csillagokból fűzött koszorú, s arcának mosolygása maga volt az idvesség. S amidőn reszkető kezeimet fölemelém hozzájuk, a mennyei nő és gyermek kinyújták kezeiket felém, s hangzott a hölgy ajkáról édes, kimondhatatlan édes hangon e szózat, Tepelenti Ali, én hívlak tégedet, és én reszketve omoltam előtte térdeimre. A két testvér önkéntelenül roskadt Ali mellé térdeire, s áhítatta a rebegte. Üdvözz légy, boldogságos szűz! Ali basa folytatá a látmányt. Arcra borulva fogadám a fényes tünemény szavait, midőn ismét szólalt hozzám, oly fájdalmas hangon, mely a szívet járta bennem keresztül. Ali te pelenti, tekints fel reám, s midőn fölemelém arcomat, íme hét éles kardot láték a mennyei hölgy szíve felé fordulva, s a rémülettől zsibbadni érzém karomat. Ali te pelenti, szólt harmadszor is a hölgy. E kardokat te ütéd az én sebeimbe, és az én vérem a te fejedre hull alá. Én nyögve válaszolék. Hogy cselekedtem én azt, midőn nem ismerlek téged? És ő felelt. Aki üldözi az enyémeket, engemet üldöz. És aki megrabolja az én templomomat, engemet rabol meg. Nem te rontád ele a tepelenti, durádzói és tripolicai egyházakat? Esküszöm, hogy újra fölépítendem azokat felelék én kezemet szent fogadásra emelve. S íme szóra egy kard kihullott a hölgy szívéből. Nem raboltad-e el a szulióták gyermekeit, kérlé újra a mennyei jelenés, hogy belőlük mozlimeket nevelj? Esküszöm, hogy keresztjénné teszem őket újra. E szóra kiesett szívéből a második kard. Nem te ragadozod el a hajadonokat, hogy őket háremedbe vitt? Esküszöm, hogy szülőiknek átadom őket. S kiúlt a harmadik kard. Nem te gyűjtél-e roppant kincseket az árvák és özvegyek örökségeiből? Én mindinkább földre sújtva felelék, legyenek-e kincsek a te szolgálatodra. És így számlálta el fő bűneimet egyenként, és így esküvém én azoknak helyrehozását kemény, törhetlen esküvéssel, s mindannyiszor lábaimhoz hullott egy kard. Végre, csak az utolsó volt még vérző szívébe, midőn azt kérdezé tőlem. Nem halálra kerested-e a ma két szulióta testvért, kik oltárom leghívebb védelmezői? Nem fogva tartod-e őket börtönödben, nincs-e szívedben haláluk elhatározva? Én ilyetten tevém kezemet szívemre, mert valóban e gondolat benne volt, s túlsakodva rebegém. Ó, mennyei tünemény, legerősebb ellenségem e két ifjú testvér, esküt elleneim, kik halálomra törnek. Ha te parancsolod, kezeikbe teszem ősz fejemet, s legyek én az ő hatalmukban, ne ők az enyimben. És ez szóra kihullott szívéből az utolsó kard is, és ő felelt, te pelenti Ali, vedd a kardokat kezedbe, és cselekedjél úgy, amint mondád. Ezzel felszálla ismét az égbe, a felhők bezáródtak utána, és én egyedül maradtam a hét karddal kezemben, melyekre hét fogadás volt írva. Ezen tüneményt láttam én a múlt éjszakán, és most gondolkozzatok szavaimról. A testvérek lelkük mélyéig megvoltak rendülve a mondottaktól. A mozlem férfi oly áhítattal, oly rajongó lelkesüléssel beszélte tüneményről, hogy annak valóságáról kétkedni nem lehet-e. Arcának megilletődése, szemeinek könnyei, reszkető hangja bizonyíták, hogy érezi, amit beszél. A testvérek megvoltak hatva az ősz férfi vízióitól, ki kézen fogva őket, elvezeté magával kincstárába. Megmutogatá nekik a felhalmozott aranyat, ezüstöt, a vert pénzt, mely kádakra volt rakva, és a rudakban álló öntött ércet. Parancsoljatok kincseimmel, s azok szolgálataitokra álljanak. És azzal kiválogatott gyémántjai közül több százezret érő darabokat, s azokat Kleón és Artemis kezébe adta el szavakkal. Ezeket a Heteria hadipénztárának küldöm. Hogyan? Mit akart Ali, hogy a titkos szövetséget említi, melynek tűzaknál éppen úgy el voltak ásva, egész Törökország alatt, mint az övéi Janina alatt? Tán tűzoknákat is fel akarta vettetni. Bizonyára Ali kezei Sztambulig és Bukarestig érnek. Majd elvezeti a testvéreket fegyvertárába. Ezrével voltak a legjobb angol és francia fegyvergyárművek hosszú lábákba lerakva ott. Lássátok, egy egész országot föl lehet fegyverezni Aninából. A két testvér felsóhajtott, mindegyiknek egy gondolatja támadt. Te pelenti, szólt a leány. Parancsolj vélem. Te minekünk sokat ártottál, mi is ártottunk neked sokat. Tegyünk úgy, mintha most látnók először egymást. Én rég megbocsájtottam ti néktek. Én elfeledem, hogy e helyen vőlegényemet megöletted, és te felejtsd el, hogy megöltük fiadat. Jusson eszedbe pedig az, hogy nem csak mi vagyunk foglyok e várban, hanem te magad is az vagy, körülzárva ellenségeit hadseregei által. Egyedül én vagyok itt fogoly, szólt Ali lemondással. Allahra esküvém, s a szent hölgynek fogadtam, hogy szabadon bocsátlak benneteket és társaitokat mind. Mi történik azután velem tovább, azzal nem törődöm. Ali megért a halálra. De ti rátok küzdelmes napok várnak még, s ha egyszer jövend időmidőn felejteknek kincsre és fegyverre lesz szüksége, jusson eszetekbe, hogy az Janinában mindkettő van elég. Artemis kénytelen volt Ali szavainak valóságáról meggyőződni. A basa a saját kezeivel választott ki két szép damaszk kardot fegyverei közül, s azokat a testvérek oldalaira köté. Mintért azoknak lelkébe a meleg önbizalom, fegyvert érezve oldalaikon. Azután levezeti őket fogoly társaikhoz, kiket a várudvarra kibocsáttatott, tudtukra adá, hogy szabadon fognak bocsáttatni. S akkor hozatott bort és piláfot az újongató fogoly tömegnek, s együtt hagyá őket saját arnautáival enni és inni, kik a bort kibékítő hatalmánál fogva nem sokára összeölelkeztek, s örök barátságot esküdtek egymásnak. Ekkor előhozatá Ali a legválogatottabb, célba lövő, szuronyos fegyvereket, és kiosztá a fogoly szulióták között. Nem félt tőle, hogy a pillanatban ellene fogják azokat fordítani. Azután megcsókolá a két testvér homlokát, s megáldva őket elbocsájtá békével, am a titkos alagúton, amely a városba vezet. Kün ez alatt Gáskó bej táborában különös hírek kezdtek szárnyalni. Egy pár elfogott albán harcos, kit a házak kutatása közben leptek meg, mint ön Ali visszavonult, megdöbbentő felfedezéseket kezdte hallatni vallatúj előtt. Hogy a bej táborában levő szulióták mindegyet értenek a janinai basával, egykori urukkal. Valóban azt mindenki tapasztalá, hogy Ali basa soha nem lövetett a szuliótákra, hanem inkább elhagyta a csatatért. A foglyok még többet is vallottak. Hogy Kleón és Artemis titkos összeköttetést tartottak Alival az alagúton keresztül, és önként fogadták el magukat. Úgy kell lenni. Bizonyíták azok, akik a legelső rohamot túlélték. Ali a hídfő tornyából támadt elő anélkül, hogy az ott lévő szulióták egy lövéssel is jelt adtak volna. Azt is állíták az elfogottak, hogy a következő éjszakán egy újabb támadás fog intézni Ali az ostromló sereg ellen, s akkor a bej táborában levő keresztjének mind mellé fognak állani. E mondák mind ijesztőbb változásokkal kezdtek elterjedni az egész hadseregben. Itt-ott kisebb verekedések történtek keresztjének és mozlimek között. Az ozmálik fenyegetni kezdék a raja harcosokat, s azok féltükben mindenütt összetartó csoportokba vonultak. Gáskóbe és Pehlivámbasa hirtelen haditanácsot hivattak össze nyugtalanító jelenségre, és ott elhatározzák, hogy a görögöket le fogják fegyverezni. E véget egy tömegbe állíták őket a tábor közepén, körülfogva ozmán harc soroktól, s akkor nekik szegezve az ágyukat kihirdeték előttük, hogy le fognak fegyvereztetni, s ha ellenállanak, összelövetnek. A szulióták és albánok rémülte hallák-e hirdetményt. Látták a vérszomjú tömegeket maguk körül, s arra gondoltak, hogy mennyiszer megtörtént már, miszerint a fegyvert valaki letette a kezéből, hogy életét megmentse, holott éppen e fegyverrel menthette volna azt meg, s e tétovázásukban kiválasztának maguk közül 12 ifjat, kik menjenek el a vezérhez, s kérjék tőle számon e félemlítő eljárása okát. Gáskóbej különben is dühös volt már. Az ifjak merész beszéde még jobban felbőszítette. Mind a 12-t kivitette a tábor közepére, oda a felállított hadsorok elé, s megparancsolá, hogy fejezzék le őket. Kihirdetvén, hogy mindenki így jár, aki egy szóval mer ellenkezni a kimondott parancsal. A 12 ifjút ott levetkeztették társaik szeme láttára, s a szokott fejlevágó óriást odaállíták hátuk mögé, hogy térdre buktatván őket egyenként ütögesse le fejeiket. De még egyet sem ütött le, midőn Janina felől nagy lárma támadt. A szabadon bocsátott Kleón és Artemis csapatja jött onnan, kik még a janinai toronyból látták a veszélyt, amely hitfeleiket fenyeget, és éppen akkor értek oda, midőn Gáskóbej parancsának kiviteléhez készültek a csauszok. A szulióták itt és amott megpillanták egymást. Egy óriási ordítás tölté be a léget, fájdalom volt az és düh, s a kétségbeesésben kitörő ijegység. Azok előről, ezek hátulról rárohantak a mozlim csapatokra. Egy pillanat alatt egy zűrzavaros tömeggé volt bomolva Gáskóbej egész tábora, hol albánok és szipáhik, szulióták, sáimsok és timarióták verekedtek minden terv, minden harci cél nélkül, ellenséget és jó barátot nem ismerve. Hasztalan tűzék ki az ászlókat az alemdárok, hasztalan ordították magukat reketre, a szpálihár agák és csorbádzsik, s maga az óriási Gáskóbe is. A hadsereg oly tökéletesen fel volt bomulva, hogy semmi ellenség nem lett volna azt képes semmivé tenni. Délfelé a szulióták, Kleón és Artemis alatt elfoglalták a Litanidzát, Gáskóbej pedig kétségbe esetten futott el egész Durádzóig. Mikor odaért, nem volt vele az egész hadseregéből több 12 csausznál. Az egész ostromló had elszélett, amerre utat látott, kereketlen ágyukat és feldűlt szekereket hagyva mindenütt maga után. Alibasa pedig szép csendesen mosolyogva nézte a Janinai vörös toronyból, hogy veri az ellenség maga magát, hogy bomlanak szét az ostromló hadak, ezernyi és ezernyi tömegei, anélkül, hogy ő egy ágyúlövést vesztegetne rájuk. Mondám, hogy sokszor volt Ali már úgy, hogy nem volt egyebe annál az egy kardnál, s azzal az egy karddal visszaszerze mindent.